Kedves táborozóink, úgy hirdettük meg a szórólapunkon, amit a táborozásokról kiadtunk, hogy Ezékiás király imádságát is sorra vesszük, Királyok második könyve 19. fejezetéből, de mivel hogy Ezékiásnak több imádsága is benne szerepel a Bibliában, ezért én egy másik imádságát választottam ki, nem egy nemzeti fenyegetések idején elhangzott könyörgését, hanem azt az imádságát, ami a maga nemében páratlan a Biblián belül, amikor halálos betegségbe esett, amikor egy próféta jelentette ki neki a korai halálát, és Ezékiás ebben nem nyugodott bele, és Istenhez fordult, és ezt vegyük a mai reggelen, Ézsaiás könyve 38. fejezetét lapozzuk fel, és olvassuk el először az előzményeit ennek az imádságnak. Tehát nálam az Ószövetség 690. oldalán, Ézsaiás könyve 38. fejezetében az első három verset szeretném először olvasni, hogy mi is előzte meg ezt az imádságot, és hogyan teljesedett ki ez az imádság. Tehát Ézsaiás próféta könyve 38. fejezetében az első verstől a harmadikig először így olvashatjuk. Azon napokban halálos betegségbe esett Ezékiás, és eljött hozzá Ézsaiás, Ámos fia, próféta, és mondta néki. Ezt mondja az Úr, rendeld el házadat, mert meghalsz, és meg nem gyógyulsz. És Ezékiás arccal a falnak fordulván könyörgött az Úrnak, és mondta. Ó Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam, igazságban és egész szívvel, és hogy ami jó előtted, azt műveltem. És sírt Ezékiás keservesen. Egyelőre idáig olvasom. Megrendítő pillanat ez, amikor egy próféta jelenti ki az Isten akaratát, hiszen itt nem arról van szó, hogy Ezékiás érezte, hogy milyen beteg, és hogy mennyire súlyosbodik a betegsége. Megjelent előtte Ézsaiás próféta, és azt mondta, hogy búcsúzz el a tieidtől, rendeld el házad népét, és meg fogsz halni. És lélegzett elállító pillanat ez a Biblián belül is, hogy Isten valamit kijelent, és egy embernek van mersze ez ellen valamit tenni. De Ezékiás ezt tette. Isten azt mondta, hogy rendeld el házat, meg fogsz halni. És Ezékiás pedig nem önmagával tanácskozott, nem kétségbe esett, és nem is rendelt el házanépét, elment a szobájába, a falnak fordult, letérdelt, és elkezdett könyörögni az Istennek, hogy emlékezzen meg őróla az Isten, ő igazságban egész szívvel járt, és ezt szeretné tovább folytatni a népe vezetésében, és hogy milyen szívettépő, milyen őszinte imádság volt. A harmadik vers azt mondja, sírt Ezékiás keservesen. Kedves táborozók, Istennek mindannyiunkkal kapcsolatban jó akarata van. Akkor is, amikor Isten bizonyos dolgokat kijelent, hogy bizonyos rossz dolgok fognak bekövetkezni az életünkben, Isten várja azt, hogy mi küzdjünk a jóért. Ez egy megpróbáltatás volt, ez egy próbatétel volt. Isten kimondott valamit, és Ezékiásban volt olyan hit, volt olyan Istenhez való ragaszkodás, hogy nem nyugodott bele abba, amit az Isten kimondott. Hanem ő Istenhez fordult imádságban, hogy az Isten tartsa meg az ő életét. A folytatást is hadd olvassam a negyedik verstől, csak részleteiben a hatodikig. És lőn az Úr beszéde Ézsaiáshoz mondván, menj el és mondd Ezékiásnak, így szól az Úr Dávidnak, atyádnak Istene, hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, ímé még napjaidhoz 15 esztendőt adok. És az asszíriai király kezéből megszabadítalak téged és e várost, megoltalmazom-e várost? Tehát Ézsaiás még haza sem ért, útközben vissza kellett fordulnia, és Isten akaratát kellett közvetítenie, hogy ebből a betegségből fel fogja gyógyítani az Isten. Még 15 évet kap, Ézsaiás körülbelül 40-42 éves volt, illetve Ezékiás 40-42 éves volt ebben a pillanatban, tehát csak nem megérte a 60 évet, és így halt meg. Nyilvánvaló, hogy a betegsége, amit látni fogjuk majd, egy nagyon súlyos betegség volt, azt gyaníthatjuk a leírásokból, hogy az ókorban ugyan ritka volt a rákbetegség, de ez rákbetegség volt. egy ilyen bőrrák, vagy olyan rákos daganat keletkezett Ézsajásnak a testében, amiből az Isten ki tudta gyógyítani, de 15 év múlva azért idejekorán nem érte meg azt a bizonyos Mózes által emlegetett 70-80 évet, Ezékiás meghalt. Mi is szem és fültanúi voltunk, annak volt egy kedves táborozónk, aki nagyon súlyos rákos betegségbe esett, a családja böjtölt, imádkozott érte, Istenhez fordult, Isten felgyógyította őt, ő is körülbelül 15 év múlva újra ugyanabba a rákos betegségbe visszatért ez a rákos betegség, és ő is viszonylag fiatalon, még 60 éves kora előtt halt meg. Mindig őrá gondolok, hogy ezt mi itt a szemünk látára is, hát láttuk, hogy van ilyen, hogy egy betegség újra visszatér. Nyilván mondhatjuk azt, hogy Istennek lett volna hatalma másodszor is elvenni ezt a betegséget, hogy Isten miért enged meg betegségeket, halálos betegségeket, miért gyógyít fel az egyikből, és akkor másodszor visszatér, abból miért nem gyógyít fel. Hát erre majd az előadás vége felé szeretnék rátérni. Amikor Ézsajás megmondta a választ Ezékiásnak, Ezékiás tovább folytatta az ima küzdelmét, de az előbb a harmadik versben jelzett ima, az imának a rövid foglalata, és a további ima küzdelem olyan rendkívüli volt ennek a királynak a számára, hogy Ezékiás később följegyezte ezt az imáját, és egyáltalán az életért való küzdelmét, és ezt olvashatjuk ezután a 38. fejezet 9. versétől. Ezékiásnak, Júda királyának följegyzése, mikor megbetegedett és betegségéből fölgyógyult. Tehát mondom, olyan rendkívüli volt ez a tapasztalata, hogy ezt Ezékiás maga feljegyezte, és így került bele Ézsajás próféta könyvébe. És az imádság így hangzik. Én azt mondtam, hát napjaimnak nyugalmában kell alászállnom a sírkapuihoz, megfosztva többi éveimtől. Mondtam, nem látom az urat az élők földjében, nem szemlélek embert többi a nyugalom lakói között. Porsátorom lerontatik, és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka. Összehajtottam, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonalról engem, reggeltől estig végzel velem. Reggelig nyugton vártam, szem és fültanúi voltunk, annak volt egy kedves táborozónk, aki nagyon súlyos rákos betegségbe esett, a családja böjtölt, imádkozott érte, Istenhez fordult, Isten felgyógyította őt, ő is körülbelül 15 év múlva újra ugyanabba a rákos betegségbe visszatért ez a rákos betegség, és ő is viszonylag fiatalon, még 60 éves kora előtt halt meg. Mindig őrá gondolok, hogy ezt mi itt a szemünk látára is, hát láttuk, hogy van ilyen, hogy egy betegség újra visszatér. Nyilván mondhatjuk azt, hogy Istennek lett volna hatalma másodszor is elvenni ezt a betegséget, hogy Isten miért enged meg betegségeket, halálos betegségeket, miért gyógyít fel az egyikből, és akkor másodszor visszatér, abból miért nem gyógyít fel. Hát erre majd az előadás vége felé szeretnék rátérni. Amikor Ézsajás megmondta a választ Ezékiásnak, Ezékiás tovább folytatta az ima küzdelmét, de az előbb a harmadik versben jelzett ima, az imának a rövid foglalata, és a további ima küzdelem olyan rendkívüli volt ennek a királynak a számára, hogy Ezékiás később följegyezte ezt az imáját, és egyáltalán az életért való küzdelmét, és ezt olvashatjuk ezután a 38. fejezet 9. versétől. Ezékiásnak, Júda királyának följegyzése, mikor megbetegedett és betegségéből fölgyógyult. Tehát mondom, olyan rendkívüli volt ez a tapasztalata, hogy ezt Ezékiás maga feljegyezte, és így került bele Ézsajás próféta könyvébe. És az imádság így hangzik. Én azt mondtam, hát napjaimnak nyugalmában kell alászállnom a sírkapuihoz, megfosztva többi éveimtől. Mondtam, nem látom az urat az élők földjében, nem szemlélek embert többi a nyugalom lakói között. Porsátorom lerontatik, és elmegy tőlem, mint a pásztor hajléka. Összehajtottam, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonalról engem, reggeltől estig végzel velem. Reggelig nyugton vártam, mint oroszlán, úgy törte össze minden csontjaimat, reggeltől estig végzel velem. Mint a fecske és a daru sipogtam, nyögtem, mint a galam, szemeim a magasságba meredtek, Uram, erőszak rajtam, szabadíts meg! Mit mondjak? Hogy szólott nékem? És ő azt meg is cselekedte. Nyugton élem le éveimet lelkem keserűsége után. Ó, Uram, ezek által él minden, és ezekben van teljességgel lelkem élete, te meggyógyítasz, és éltetsz engemet. Íme áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Mert nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged. Hűségedre nem a sírverembe szállók várnak. Aki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Az atya a fiaknak hirdeti hűségedet. Az Úr szabadított meg engemet, azért énekeljük énekeimet éltünk minden napjaiban, az Úrnak házában. És az imádság után jön a konkrét megoldás is, hogy hogyan is történt ez a gyógyulás. Akkor mondta Ézsajás, hogy vegyenek egy fügekalácsot, és dörzsöljék rá a fekélyre, hogy meggyógyuljon. És mondta Ezékiás, mi lesz a jele, hogy fölmegyek az Úr házába. Idáig olvasom. Remondtam azt, hogy a fekélyre, tehát ez a bőrön keresztül is kitapintható fekélyre, egy füge köteget, egy füge kalácsot kellett ráhelyezni, rádörzsölni, és ezzel gyógyították ezt a betegséget. És Ezékiás aztán jelet kért, hogy mi lesz a jele, hogy valóban meggyógyult. Isten ezt a jelet is megadta, és a király felgyógyult, és 15 évet valóban kapott még az esztendeihez. Nézzük ennek az imádságnak a 10. verstől való feljegyzését, és a 10. verstől kezdve az imádság eleje tulajdonképpen nem mond el mást, mint a királynak a gyötrelmeit, a királynak a szenvedéseit. Amikor egy ember egy betegséggel szembesül, az egy rettenetes dolog, de amikor egy gyógyíthatatlan betegséggel szembesül, amikor egy halálos betegséggel szembesül. Nagyon sokan vannak körülöttünk is, akik rákos betegségekkel küzdenek, egyre több ember, és talán nem is tudjuk úgy magunkat beleérezni a lelki világuk, hogy mit jelent egy embernek egy gyógyíthatatlan betegséggel szembesülni, hogy a napjai meg vannak számlálva, hogy most hónapok vannak az életemből, talán egy-két év van az életemből, de ez a borzalmas érzés, mindig megyek közelebb a határhoz, és meg fogok halni, és ezt tudom, hogy meg fogok halni, mert a betegség ilyen súlyos, mert a betegség halálos. És Ezékiás király tulajdonképpen azt mondja el, hogy az ember ebben hogy vergődik, és amit sokszor ugye, amikor mi egészségesek vagyunk, és minden jól megy, akkor olyan könnyen beszélünk a halálról, meg könnyen arról, hogy elmúlás. De amikor konkrétan szembesülünk azzal, hogy mondjuk csak egy bizonyos idő van hátra, ez valami borzalmas belső lelki gyötrelem, hogy most az életemet jól éltem, elrendezve éltem, van számomra kegyelem, van számomra reménység, és ugye nyilván egy hívő embernek az életében még súlyosabb kérdések vetődnek fel, és súlyosabb problémák jönnek, szóval amit hogy így elmond a király, hogy ne legyen ez visszatetsző, hogy ilyeneket mond, hogy mint a fecske és daru sipogtam, nyögtem, mint a galamb, különböző állatokat említ, a takács mesterségét említ, hogy olyan gyorsan elmúlik az életem, mint hogy levágnak egy fonalat. Szóval ilyen képzetek jöttek a királynak a gondolataiba, de a király ebben nem tudott belenyugodni, és Istenhez fordult. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy a király honnan vette a bátorságot, hogy Istent felülbírálja? Hát mondom, próféta jelentette ki, hogy meg fogsz halni. És ő pedig azt mondta, hogy nem szeretnék meghalni. Honnan vette ezt a bátorságot, hogy mint egy Istennel, látszat szerint Istennel szembeforduljon, szembeszegüljön? A délelőtti reggeli imakörünkön is említettem a kinti jurtában, amikor imádságra összegyűltünk, hogy az az igazi imádság, amely Isten ígéreteibe kapaszkodik bele. És Istennek volt a betegségekről, a súlyos betegségekről egy nagyon nagy ígérete, ami Mózes könyveiben helyet kapott. És ezt minden zsidó ember ismerte, ezt Ezékiás is ismerte. És nagyon jó lenne, ha mi is ismernénk. Akár kis betegségünk van, akár súlyos, elhatalmasodó betegséggel állunk szemben, nagyon jó lenne, hogyha ezt a Biblia verset szinte úgy szó szerint fel tudnánk idézni. Nagyon különös, hogy Isten mikor adta ezt az ígéretet a betegségekre vonatkozóan, akkor, amikor egy beteg nemzetből, Egyiptom földjéről tudta az Isten kiszabadítani a zsidókat. Egyiptom nagyon beteg nemzet volt. Szokták mondani, hogy hát persze ott olyan az éghajlat, mindig meleg van, ott hajlamosabbak az emberek a betegségre, de azért az egyiptomiak se a Nílus miatt, meg a puszta, meg a sivatag miatt voltak gyakorta betegek, hanem az erkölcstelen életmódjuk, és az Isten által adott egészségügyi törvényeknek a két lábbal való taposása miatt, és amikor kiszabadította Isten a zsidó népet, ahogy átkeltek a nádas tengeren, ahogy szárazföldet ért a lábuk, Isten rögtön adta ezt az ígéretet, tehát Mózes második könyve 15. fejezetében van ez az ígéret, és ezt lapozzuk fel, hogy a saját szemünkkel is lássuk, hogy Isten mit ígért a zsidóknak, és ebbe kapaszkodott bele Ézsaiás, Ezékiás, ez teljesen nyilvánvaló. Tehát Mózes második könyve 15. fejezetében, nálam a 77. oldalon az Ószövetségben, a 26. vers szerint Isten a következő hatalmas ígéretet adta, ami visszhangzik mind a mai korig, sőt a világ végezetéig. Tehát Mózes második könyve, 15. fejezet, 26. verse. És mondta Isten, ha te uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Kedves táborozók, ez az igevers a következő ígéreteket tartalmazza. Isten minden betegségtől meg tudja őrizni, meg tudja óvni az embert. Második ígéret. Ha betegségbe esünk mégis, ha ennek ellenére betegségbe esünk, számos ok miatt, a Biblia nagyon sok okot felemlít, tehát nem biztos, hogy mi váltjuk ki a betegségeket, lehet az genetikus betegség, lehet az környezeti ártalom, lehet az baleset, lehet sok minden más, amit egyáltalán nem a mi számlánkat terheli, de sajnos azt a mai orvostudomány is megállapítja, hogy a betegségek 60-80%-át mi idézzük elő. De hát sok minden oka van a betegségeknek, de itt van a második ígéret, hogy ha már betegek lennénk, akkor is az Isten, ami gyógyítunk. Tehát először őt keressük fel. Ez két olyan nagy ígéret, tehát hogy Isten meg tudja előzni a betegségeket, de ha már betegségbe esünk, ő tudja meggyógyítani a betegségeket. Két akkora nagy ígéret, amit az Isten a zsidó népen keresztül az egész emberiségnek adott, amit jó, hogyha Isten kereső emberek ismernek, és jó, hogyha ebbe a két ígéretbe belekapaszkodva élik az életüket. Hogy lehet az első ígéretet betölteni? Úgy, ahogy mondja az igevers első része, hogy Isten a betegségek megelőzésének az Istene. Ha hallgatunk az ő parancsolataira, rendeléseire, végzéseire, méghozzá oda teszi hűségesen. Tehát nem olykor-olykor, nem egyszer-egyszer, hanem állandóan szemünk előtt látjuk a Biblia egészségvédelmi parancsolatait és az egészséggel kapcsolatos törvényeit, akkor Isten meg tud bennünket őrizni a betegségektől, tehát ez az, amit a mai tudomány, vagy most már a hétköznapi szóhasználat is így mond, hogy kérem prevenció, megelőzést. Ne essünk betegségben, hogyha betegségbe esünk, 10-szer nehezebb a gyógyítás, mint hogyha eleve megakadályozzuk azt, hogy a betegség föllépjen. Tehát Istennek az ígéretének itt van a feltétele is, és Isten adott egészségügyi törvényeket, szeretném hangsúlyozni, hogy a Bibliánk első fejezetétől. Tehát ilyen korai fejezet a Bibliánk első fejezete, Mózes első könyve első fejezete 29. versétől. Attól a pillanattól fogva, hogy Isten például a táplálkozásra nézve adta az első törvényt, hogy gabona és gyümölcsfélék legyenek az alapvető táplálékaink. Ettől a pillanattól kezdve, hogy ez 1 Mózes 1.29, ettől a pillanattól fogva rögtön a következő egyik fejezetben, a 3. fejezet 18. versében a bűneset után Isten azt mondta, igen, most már ugye sajnos ez nem érvényesülhet, beengedtétek a bűnt az emberi világba, de egyed a mezőnek füvét. Tehát itt vannak a gyógynövények, itt vannak a zöldségfélék, megint csak a táplálkozásra nézve adott Isten egy másik törvényt, hogy ha már jönnek a betegségek, akkor ezekkel lehet legyőzni a betegségeket. Gyógynövényekkel és zöldségfélékkel. Ezek eredetileg nem tartoztak bele az emberiség alapvető táplálékaiba. Az a gabona és a gyümölcsféle tartozott bele. És ettől a pillanattól kezdve Mózes 3. könyvén keresztül, szóval az egész Biblia tele van egészségügyi törvényekkel, és ezt ismerték a zsidók, és ezt ismerte Ezékiás király is. Tehát akkor, amikor ő föltárta a helyzetét, és vergődött ebben testileg, lelkileg ebben a betegségben, mégis megemlékezett Isten ígéretéről, és azt kérte az Istentől, hogy ő tartsa meg. Ő most ilyen betegségbe esett, de Istenhez fordult először, mert ismerte ezt az ígéretet, hogy én az Úr vagyok a te gyógyítód. Látszólag Isten azt mondta, hogy meghalsz, de nagyon jól tudta Ezékiás, hogy Isten szíve nem fordult el tőle, Istennél van küzdelemre lehetőség, és nem azt tette Ezékiás, mint egy másik királytársa, Asa, akiről azt mondja a Biblia, hogy betegségében csak az orvosokat kereste. Lehet ezt is tenni, hogy az ember első gondolata az, hogy most hova menjek, kit keressek fel, hova utazzak, milyen jó specialistát találjak. Nem vagyunk mi annak ellenére, hogy valaki orvoshoz forduljon, sőt, az nagyon is szükséges, de először az Istenhez forduljunk. Az Isten ad nekünk nyugalmat, bölcsességet, tisztánlátást. Többek között ebből is következhet az, hogy például, hogy milyen orvoshoz forduljunk, hova menjünk, milyen kórházba, milyen gyógykezelést vegyünk igénybe. A Biblia egészségügyi törvényeinek és kijelentéseinek a megismerése hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy aztán majd megtaláljuk a megfelelő gyógymódot és a megfelelő orvost. Tehát ez az ígéret, hogy én az Úr vagyok a te gyógyítód, ez teljes, ez tökéletes ígéret. Tehát Ezékiás nem ment az udvari orvosához. Nem küldetett idegen országokba orvosokért. Először bement a szobájába, letérdelt és az Istenhez fordult. És az Istennek az volt erre a válasza, hogy a prófétát küldte vissza orvosként fügekaláccsal a kezében, és így gyógyította meg a királyt. Az imádságnak ez az első része, ami elmondja, hogy a betegségben élő embernek a lelki nyugalma megszűnik, háborog, bent zavar van, és ezt le kell győzni. Azt gondolom, hogy betegségek idején mindannyiunknak szükségünk van erre, mert a betegség az testileg, idegileg, lelkileg is felborzol bennünket. A betegségben az egyik legnagyobb veszély a kapkodás. Már nagyon sok ember köszönhette a rosszabb sorsát annak, hogy a betegségében kapkodott, ezt bevett, azt bevett, ettől elfogadott tanácsot, attól ide ment, oda ment. A betegségek elején nekünk nyugalomra van szükségünk, mert a betegségek feldúlnak bennünket, lelkileg is felforgatnak bennünket. Ezért olvassuk Mózes 3. könyve 13. fejezet első versében, nem tudom most részleteiben elemezni ezt a Mózes 3. könyve 13. fejezetének első 6 versét, ami a Biblia orvosi kódexének tekinthető. Biblia itt elmondja, hogy a betegségeknél mi a helyes eljárás. Ez a Mózes 3. könyve 13. fejezet első 6 verse elmondja például azt, hogy amikor látjuk azt, hogy a környezetünkben van valaki beteg ember, valaki betegségbe esik, akkor ne hagyjuk magára a beteget, hogy majd ő ebben az állapotban menjen ide vagy oda, hanem így hangzott az isteni elrendelés, hogy ha valaki beteg lesz köztetek, akkor vigyétek el Áronhoz, vagy az ő papfiai közül egy valamelyik őjükhöz. Tehát a beteg embert fel kell karolni. A betegségek idején az első és legfontosabb dolog az együttérzés, a másik a beteg emberrel való együttérzés és segíteni akarás. Nem szabad otthagyni a beteg embert, mert a beteg ember nem csak testileg beteg, hanem gondolataiban is vannak. Rögtön jönnek ilyen gondolatok, hogy főleg súlyos betegségeknél, hogy én nem gyógyulok meg, én nem épülök fel. Velem már senki nem törődik. Ugye az orvosok is ilyenek, meg a gyógykezelés is amolyan, és az emberek hajlamosak lemondólag tekinteni a betegségükre, tehát föl kell karolni ezeket az embereket, és Isten orvosokat így külön nem rendelt a zsidó nép között, illetve olyan orvosokat rendelt, akik valóban orvosoknak is voltak nevezhetők. Mert ki az igazi orvos? Ugye egyre többet halljuk, hogy nem az az igazi orvos, aki csak a tüneteket kezeli, meg a betegséget kezeli, hanem aki magával, az emberrel, a beteggel foglalkozik. És ezért a papokat rendelte orvosokként Isten az Ószövetségbe. Ezért nem volt ott, zsidóknál nem voltak felcserek, nem voltak külön orvosok. Áron és Áron papfiai voltak az orvosok. Nekik ki kellett tanulniuk ezt a mesterséget is, tehát nem csak prédikálniuk kellett, nem csak a Bibliából feltárni dolgokat, hanem meg kellett ismerni az emberi testnek a szükségleteit is, és az embereket testileg, lelkileg kellett megközelíteniük, és ezekhez az orvosokhoz, az Áron és papfiaihoz kellett elvinni ezeket az embereket. És mondom, nem tudok belemélyedni ebbe a csodálatos első 6 versbe, itt Isten előírta, hogy hogy kell a diagnózist fölállítani. Előírta azt, hogy hogy kell elrekeszteni a betegeket, hogy kell a szervezet gyógyító erejére hagyatkozni. Elrendelte azt, hogy hogyan kell újra megvizsgálni 7 nap után, tehát érdekes, hogy ez a 7 napos periódus, amit mind a mai napig különben tekintetbe is vesz az emberiség, az orvostudomány is, meg hát a rendőrség is, meg az ítéletalkotás is, ugye 8 napon belül is sérülések, 8 napon túl is sérülések Magyarországon is, ez törvényben van. És aztán hogyan kellett teljes higiéniát biztosítani, hogyan kellett a karanténrendszert bevezetni, de a legfőbb dolog, hogy a most mai szavakat használok, ugye, hogy higiénia, karanténrendszer, a legfőbb dolog az immunológia volt, hogy egy ma divatos szóval éljek. Vagyis a Biblia azt tanítja nekünk, hogy Isten a mi teremtőnk, Isten tud személyesen meggyógyítani, és Isten személyesen a mi szervezetünkbe épített rendszeren keresztül gyógyít meg bennünket, mert Isten úgy alkotta a szervezetünket, hogy van bennünk védekező mechanizmus, van bennünk immunrendszer, tehát ezt kell érvényre juttatni. És hogyha nem rombolnánk le az immunrendszerünket, most is föl tudná venni a betegségekkel szemben a küzdelmet. De hát ugye a mai életben a legkárosabb tényező az, hogy az emberi rendszer, tehát a szervezetnek a rendszere, a védekező és a legyőző rendszer sajnos az gyengül egyre inkább, és ezért van olyan sok betegség, és ezért jönnek elő olyan betegségek, amelyeket eddig nem is hallottunk. Ugye az allergiáról én 30 évvel ezelőtt olvastam az első cikket, hitetlenkedve egy nyugati folyóiratban, amelyik hírül adta, hogy Franciaországban a 70-es években már minden harmadik embernek allergiája volt valamire. Pollenallergia, vagy macskaszőrallergia, tehát a cikk ezzel foglalkozott, és azzal fejeződött, hogy 30 év múlva minden ember allergiás. Tehát mondom, ilyen őrültséget ki mer ilyesmit leírni. És kérem, most nézzünk körül, és tegye fel a kezét, akinek valamire nincs allergiája. 30 év alatt. Ugye a civilizációs beteg, örülök, hogyha néhányan fölteszitek a kezét. Én is föltenném, de azt gondolnám, hogy a kisebb részhez tartozunk, a törpe minoritáshoz tartozunk. Aztán a kandidáról se hallottunk sokat, most meg ugye ezzel van tele a világ. Tehát a Biblia közli azt, hogy Isten a gyógyítónk, és Isten úgy teremtette meg az emberi szervezetet, hogy a szervezetünk képes szembefordulni a betegségekkel, és képes legyőzni ezeket a betegségeket, ha nem romboljuk le az immunrendszert, ha hagyjuk érvényre juttatni az immunrendszer. Ez nagy részben 60-80%-ban a táplálkozással érhető el, a gyakori vízivással érhető el, az állandó mozgással érhető el. Ebbe se tudok belemenni, itt könyveink között találtok bőségesen olyanokat, amelyek a Bibliának úgynevezett 8 egészségvédelmi alapelvét tárgyalják, amelyek közül első helyen áll a mozgás, a vízivás, a fényterápia, a jó levegő, a helyes étkezés, a megnyugvás, a belső harmónia és rend, az Istennel való kapcsolat, az imádság. Tehát Isten ezeket az alapelveket elhelyezte számunkra a Szentírásban, és ezeket Ezékiás ismerte. És Ezékiás így fordult az Istenhez, mint gyógyítójához. Tehát először ő nem emberekhez fordult, nem idement, nem odament, nem összekevertetett magának különböző kenőcsöket vagy gyógyszereket. Ő bement a szobájába, Istenhez fordult, és azt mondta, hogy hát napjaim nyugalmában kell alászállnom a sír kapuihoz, megfosztva többi éveimtől. Nem látom az Urat az élők földjében, nem szemlélek ember többi a nyugalom lakói között. Porsátorom lerontatik, és elmegy tőle, mint a pásztor hajléka. Összehajtottam, mint a takács életemet, hiszen levágott a fonalról engem, hiszel velem. Úgy tűnt számára az egész élete, minthogyha most lett volna a születésem, a reggel, és most már eljött volna az estém, ilyen gyorsan elmúló az ember élet, nem, én még szeretnék élni, szeretnék az élők között maradni. Szeretném fölhívni arra is a figyelmet, hogy Ezékiás teljes világossággal rendelkezett egy olyan kérdésben, ami több száz éve megosztja a kereszténységet is, és ma is hihetetlen zűrzavart támaszt. És ez az, hogy sokszor azt halljuk, hogy a halál valami jó dolog, hogy a halál után valami más élet kezdődik, vagy hogy a maga ironikus, gúnyoros módján Kosztolányi Dezső mondta, azért jobb a halál, mint az élet, mert onnan még senki nem akart idejönni, innen meg mindenki oda kívánkozik. Ez nem igaz, ez nem így van. A Biblia szerint a halál ellenség. A halál a bűn zsoldja, a bűn következménye és ellenség. Minket Isten életre teremtett, és a halállal kapcsolatban minden spekuláció és minden misztifikáció, ez egy nagy ellenségtől, az ördögtől származik, és ebbe Ezékiás nem tudott belenyugodni, ezért nagyon sokszor szerepel az imádságában az, ami talán legegyszerűbben és legtörőmetszettebben a 19. vers mond ki, ami nagyon jó lenne, hogyha megmaradna a mi emlékezetünkben is, hogy ki él, aki él, csak az dicsőít téged, mint ma én, és az Atya a fiaknak hirdeti hűségedet. Az előző versben is azt mondja, hogy nem a sír dicsőít téged, és nem a halál magasztal téged. Hűségedre nem a sírvelembe szállók várnak. Tehát Ezékiás ezt pontosan tudta, hogy egy életünk van, és ebben az egy életben kell, hogy alkalmasságot szerezzünk az örök életre. Nem lesz más életünk, nincs reinkarnáció, nincs visszatérés, nincs újra megtestesülés. Egyetlen egy életünk van, és amíg élünk, amíg tudatunknál vagyunk, addig tudjuk keresni az Istent, és addig tudjuk megdicsőíteni az életünkkel az Istent. Aki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Ha bárki bármilyen betegségbe esik, de főleg, hogyha súlyos, nehéz, halálos betegségbe esik, jó, hogyha így könyörög az Istenhez, hogy Istenem, én azért szeretnék élni, hogy megdicsőítselek téged. Én nem csupán azért szeretnék élni, hogy most még legyen még egy évtized, még két évtized, mert önmagában ez az élet itt a földön nagyon lerombolódott, és sokszor tényleg nincs köszönet az években vagy az évtizedekben. De mi az, amiben van köszönet? Ha az Istenhez közel jutunk, ha az Istent megdicsőítjük, aki él, csak az dicsőít téged, mint ma én. Tehát Ezékiás nem azért kérte az életet, hogy most ne halljon meg, legyenek még napjai, hanem ő szeretett volna jót tenni, szeretett volna mások javára élni, szeretett volna az Isten dicsőségére élni, és Isten látta ezt az őszinte mély imádságot, és ezért Isten meg tudta hallgatni ezt az imádságot. Ez egy tényleg egy teljesen letisztult, őszinte, megrendült imádság volt. Ezékiás egész emberi személyisége ebben mutatkozott meg, hogy milyen ember is ez a király, mert ebben a versben, ebben a néhány versben a sok minden benne van. Én nem a haláltól várok valamit, nem a halál után várok valamit. Minden zsidó ember tudta, hogy a halál után néma csend van, öntudatlan élet van. Ezt mindenki tudta, nem csak a papok, nem csak az igehirdetők, Erre szoktam mindig azt mondani, hogy amit ma a keresztények nagy része nem tud, vagy hamisan gondolkodik erről a kérdésről, az Betániában egy egyszerű falusi lány is pontosan tudta. János evangélium a 11. fejezetét kell ehhez elolvasni, és ott olvashatjuk azt, hogy Jézus, amikor ment Lázár feltámasztására, és Lázár egyik nőtestvére Márta kiment elébe, és Jézus így akarta vigasztalni Mártát, ugye Lázár negyednapos halott volt, már eltemették, de mindenki siratta, még otthon összegyűltek rokonok, barátok, vendégek, és Márta kiment a temetőkertbe, hogy ugye Jézus nem ment be a siratóházba, és nem vállalt közösséget az ilyen látszólagos, vagy egy ilyen kegyesnek tűnő, de valójában nagyon őszintétlen és nagyon hazug emberi siratással. Kint maradt a falu szélén, ott volt a temető, és Márta, amikor hírét vette, hogy az üdvözítő megérkezett, akkor kiment elébe, és azt mondta, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Egy kicsit korholólag mondta ezt Jézusnak, mert hiszen üzentek Jézusért, napokkal ezelőtt üzentek, Jézus kész akarva nem jött. Ő nagyon jól tudta, hogy fel akarja támasztani Lázárt, és nem akarta azt az eshetőséget megadni az ellenségeinek, hogy gyorsan jön és néhány órával, vagy egy vagy két nappal a halála után támasztaná fel Lázárt, mert akkor még tetsz halottnak mondták volna. Tehát kivárt Jézus, és negyednapos volt a halott, amikor eltemették, és Mártában ott volt a keserűség. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem, de azért hozzátette Márta, mert hívő asszony volt, hogy mindazonáltal tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. És figyeljük meg a beszélgetésnek ezutáni két mondatát. Jézus erre csak azt mondta Mártának, feltámad a te testvéred. Tehát nem azt mondta, hogy Márta, nyugodj meg, hát Lázár meghalt, és a lelke már valahogy fenn van a mennyekben, vagy már lát bennünket onnan föntről a csillagos ég mögül, mint hogy ma sokszor szokták vigasztalni így az embereket, hát hogy már onnan fentről néz bennünket, már sokkal jobb a helyzete, sokkal jobb az állapota. Ilyen hazugságot Márta nem mondott, mert ilyenre bennünket nem hatalmaz fel Isten igéje. Isten azt mondja, hogy a halál ellenség, a halál után néma csend van, nincs jogunk élni ez a halál, és ha nincs jogunk élni, akkor nem is érünk a halál után, semmilyen formában. Jézus azért mondta, hogy feltámad a te testvéred. Most nem él, de lesz majd feltámadás. Most meghal testileg, lelkileg, de majd, ha eljövök az idők végén, lesz majd feltámadás. És ezutáni mondattán a legcsodálatosabb, hogy Márta ezt milyen szívvel fogadta. Mit felelt erre Márta? Márta erre a világ legtermészetesebb hangján ezt mondta, Uram, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Tehát ezt Márta világosan tudta. Honnan tudta világosan? Csak egy forrásból tudunk világosan mindent. Mert Márta visszaemlékezett, hogy Isten mit mondott a prófétáknak, mit írt Salamon király a Prédikátor 3., 5., 7., 9. fejezeteiben, hogy búcsúzott el Isten Dániel prófétától a könyve 12. fejezete szerint, hogy te majd mész a vég felé, és majd megnyugszol, de felserkensz a te sorsodra a napoknak végén. Márta emlékezett arra, hogy Jób is mit mondott a nagy szenvedései között, Jób könyve 19. fejezete szerint. Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára a poron felett megáll. Utoljára, a végső napon, a feltámadáskor, az utolsó napon. Tehát ezt pontosan tudta, és ezt mindenki tudta, aki a hívő életet kereste, hogy a halál sajnos a bűnnek a zsoldja, hogy a Róma 6.23 mondja, a bűn zsoldja a halál, a bűn ezzel fizet, nem rögtön, sok rosszat elkövetünk az életben, nem halunk meg, ugye hallottuk az előző egyik igehirdetésben, de végül is a végösszeget egy összegben adja be a bűn, és ez a halál. A bűn zsoldja a halál, és hogy meghalunk, ez annak a következménye, hogy mindannyian elkövettünk bűnöket az életben, nincs jogunk élni, semmilyen formában. Nincs így, hogy a testünk meghal, de hát a lelkünk az halhatatlan és tovább él. Az ember test és lélek egysége, és az ember úgy, ahogy van, megszűnik létezni. Egy nagy csend következik, hogy Jób könyve 14. fejezetétől olvashatjuk, az alvás, az álom állapota áll be. és az álomban, az igazi alvásban nincs öntudat. Reggel este lefekszünk, nem tudjuk, hogy mikor veszítjük el az öntudatos béta állapotunkat. Semmelyikünk nem tudja megmondani az előző estére nézve se, hogy mikor aludt el pontosan, hogy most el akartam aludni mondjuk 11 órakor, de nem tudtam elaludni, mikor aludtam el. 11 óra, 10, 20, 30 perckor, mikor egyszer csak elaludtam. Aztán, amikor reggel fölkeltem, azt a következő pillanatnak éreztem, mert a közbülső 7-8 órát nem érzékeltem. Ezért pontos a bibliai hasonlat, hogy Jób könyve 14. fejezetétől fogva, és Jézus is ezt használta, a halált alvásnak mondja a Szentírás. A halál alvás, öntudatlan alvás. És öntudatos élet nincs, és nincs olyan, hogy föntről nézünk, meg ezt éljük át, azt éljük át, tudomásul kell vennünk, hogy nincs jogunk élni. Eljátszottuk az életet, nincs jogunk élni. Amíg Jézus meg nem hozza az ítéletet, amíg el nem jön, és amíg érvényre nem juttatja az ítéletét, tehát fel nem támaszt bennünket, addig nekünk nincs jogunk élni. Ezt a Biblia szerint el kell, hogy fogadjuk. És ez Ezékiás király is mélyen elmondta, ez mélyen szívettépő őszinteséggel, hogy aki él, az dicsőít téged, mint ma én. És nem a halálban magasztalnak, és nincs túlvilág, és nincs visszanézés, és nincs tisztítótűzés, nincs mennyország, és nincs pokol, hanem lesz majd örök élet, újjáteremtett ég és föld, és lesz majd teljes, végleges elvétele az életnek a kárhozat. Ezt az Ószövetség is ugyanúgy hirdette, és Jézusnak ezt csak meg kellett erősítenie, és Jelenések könyve 20. fejezetének csak a koronát kellett rátenni erre az egész tanításra, amelyben azt olvassuk, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, annak nem árt a második halál. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ami a Jézus eljövetelekor lesz, és annak nem árt a második halál. És egy harmadik dolgot is hadd emeljek ki ebből a csodálatos ezékiási imádságból, és ez a 17. vers, ami bizonyos bibliákban vastag betűvel is szerepel, és méltán. Mert hogy Isten megengedte Ezékiásnak ezt a rettentő tapasztalatot. Ott volt a halál szélén. És mondom, mi sokszor úgy példálozgatunk azzal, hogy így meghalni, úgy meghalni, de amikor ha ott vagyunk, mint Victor Hugo írt egy ilyen irodalmi művet, hogy az utolsó 5 percében mit csinálna egy ember. Mondjuk elítélik, és 5 perced van az életben, és akkor mit csinálnál? Na igen, hogyha ne adj Isten, nekünk is ez lenne, nem tudom, hogy az utolsó 5 perc azért más lenne, mint amikor az életben sokszor úgy mondogatjuk, hogy hát én így vagy úgy. Azért az egészen másképp néz neki az utolsó 5 perc. És ez a 17. vers azt fogalmazza meg, hogy Isten számára megengedte ezt a megpróbáltatást, de áldásul volt nékem a nagy keserűség. Csodálatos bibliai kifejezés. Áldásul volt nékem a nagy keserűség. Nem csak az egészség lehet áldásul. Sokszor a betegségeket is meg tudja fordítani az Isten, áldássá tudja őket változtatni. Félreértés ne essék, a betegségek nem Istentől jönnek. A betegségek a bűn végső kitervelőjétől, sátántól jönnek. Sokféle formában. Félreértés ne essék, mondom még egyszer, az sem igaz, hogy minden betegség mögött személyes bűn van. A betegségek mögött nagyon sok minden dolog meghúzódhat. Nem mindig a személyes bűneink miatt leszünk betegek. A Biblia felsorolja azokat az okokat, amik miatt egyáltalán betegek lehetünk, ezért kell nagyon vigyázni, nehogy a Jób barátainak a hibájába essünk, akik 7 napig nem tudták elképzelni, hogy Jób miért beteg, hallgattak is, de 7 nap után megeredt a nyelvük, és borzalmas dolgokat mondtak, vádolták Jóbot, hogy biztos azért beteg, mert pénzügyi sikkasztásai, vagy félrelépései, vagy a házasságában biztos hűtlen volt a feleségéhez. Szóval borzalmas vádakat szórtak rá, mert a bűnök és a betegsége között közvetlen összeköttetést kerestek. Ez tilos. Ez tilos. Nem mindig azért vagyunk betegek, mert mi konkrétan valamilyen bűnt elkövettünk, noha az esetek nagyobb részében ennek a lehetősége is fennáll. De a Biblia óva ind bennünket attól, hogy ha valaki vakon született, mint Krisztus tanítványai körbeálljuk, és azon kezdjünk el gondolkozni, most a szülei miatt beteg? Vagy a saját bűne miatt beteg? Jézus azt mondta, hogy sem nem ez, sem nem az. Ez mindig legyen előttünk. Sem nem ez, sem nem az. A betegségeknél ne legyünk okoskodók. Főleg mások betegségeinél, de hát a magunkénál sem. Vigyük Isten elé a helyzetünket. Mondjuk azt, amit Jeremiás 17. fejezet 14. versében olvashatunk. Csodálatos bibliaig ez a Jeremiás 17-14. Gyógyíts meg, Uram, hogy meggyógyuljak. Szabadíts meg, hogy megszabaduljak, mert Te vagy az én dicsekedésem. Vagy Ezékiás imája is röviden így foglalható össze, hogy gyógyíts meg, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg, hogy megszabaduljak, mert Te benned van az én dicsekedésem. És azért csodálatos ez a 17. vers, mert Ezékiás már közben érezte, hogy a betegség közben ő olyan hatalmas erővel kereste az Istent. Annyira nem nyugodott bele, és minden ízében az Istent kereste. Olyan közel került Istenhez, hogy áldására vált a nagy keserűség. Visszaemlékezem kedves táborozóinkra, volt egy körülbelül 60 éves asszony, már úgy 15 éve nincs közöttünk, csodálatos táborozónk volt, és meglátogathattam vidéki otthonában akkor, amikor súlyos rákbetegségbe esett, mindent megpróbált a gyógyulásáért. Tényleg Istenhez fordult, imád, böjtöt tartott, elkezdte a rákbetegség ellen az akkor és talán ma is a legjobbnak látszó, bibliaiak is legjobbnak látszó léböjt kúrát. Maga vett céklát, sárgarépát, zellert, ugye ez a három zöldség, amelynek a leve a leginkább tisztító hatás, és ami nem táplálja a rákos daganatot, elkezdte a zsájatea fogyasztását, mindent megpróbált, de 2 év múlva a halottak között volt. Még életében, amikor meglátogattam, azt mondta, mint itt Ezékiás imájában is olvashatjuk, tudod, én egész életemben az Istent kerestem, én a hit útján jártam, de áldom az Istent ezért az utóbbi pár hónapért, mert ilyen közel soha nem voltam az Istenhez. Én a napjaim minden részében az Istent kerestem. Én nekem az volt a fontos, hogy mi az ő akarata, mi a helyes, mit tegyek az életben. Szinte én is elmondhattam volna Jobbal, hogy eddig csak hallottam felőled, Istenem, de most már szemeimmel látlak téged. És ehhez ez a borzalmas tapasztalat, ez a húsát lefonnyasztó, a csontjait megtámadó rákos betegség, és aztán hát ő is szegény, ugye lefogyott, elaszott, nem lehetett már megfordítani, áttétes volt. Noha tudunk olyan esetekről is, amikor áttétből is a küzdelem kisegítette az embereket, ez az Isten kezében van. Vannak bizonyos törvényszerűségek, azt mondjuk, hogyha időben észreveszik a betegséget, fölhívom a figyelmeteket, hogy Mózes 3. könyve 13. fejezete is erről beszél, hogyha gyorsan Isten tanácsa szerint kezdődik el a gyógyítás, akkor még visszafogható a betegség. Ott is 2 esetet említ. Szóval, hogyha a lepra csak olyan, hogy látod a leprás foltokat az ember testén, de rekesz külön 7 napig, és ha 7 nap után ez a fakadék nem mélyül, és nem terjed ki a betegség, akkor még 7 napig, de hogyha a betegség tovább súlyosbodik, akkor ott már nincs tennivaló. Tehát Isten is különbséget tett még gyógyíthatatlan betegségek, gyógyítható betegségek között. Ezért mindenki nagyon jó, hogy azért figyeljen önmagára, és ne kerüljön bele az előző csoportba, tehát a gyógyíthatatlan betegségekbe, mint szintén az egyik kedves táborozónk, aki pár éve nem tud eljönni a táborunkra, mert ő meghalt. Egyszer a bokájánál vett észre egy kis, azt mondja, olyan volt, mint egy kis pont. Mintha csak egy valami kis kosz ragadt volna fel, de hát hiába mostan nem jött le, hát ez nem lehet piszok. Hát igen, elkezdődött a ráksejt képződés, bekerült ugye az egész nyirokérendszerébe, későn vette komolyan a betegséget, hónapokig, szinte azt hiszem 1 évig elélt így, hogy azt mondta, hát itt van bokámnál, hát egy kis rész, kicsit mindig nagyobbodott, de hát azért nem fájt, semmi nem történt. Utána, amikor orvoshoz ment, akkor már késő volt, akkor már áttétek jelentkeztek, és 2 évi szenvedés után meghalt. Tehát a Biblia ezért szólít fel bennünket arra, hogy igen, forduljunk az Istenhez, ha keserű is, hogy most a betegségben, ha fájdalmas is, ha szenvedéseink is vannak, áldásul volt nékem a nagy keserűség, és te szeretettel kivontad lelkemet a pusztulásnak verméből, mert hátad mögé vetetted minden bűneimet. Ez az asszony, akiről az imént beszéltem, mondta el nekem, amikor már csak feküdni tudott, őt is meg tudtam látogatni néhány hónappal a halál előtt, Azt mondta, hogy olyan elviselhetetlen fájdalmai vannak, nem tud aludni. Azt mondta, amikor valamicskét mégis tud aludni, akkor jön már a reggel, akkor jön a napi sok szenvedés, fájdalom, akkor délután próbál, megint nem tud aludni, este várja az estét, megint nem tud aludni. Ugyanaz, mint Jób is elmondja, hogy este próbálok aludni, nem megy, reggelben nem megy, és egy állandó szenvedés és gyötrelem. És azt mondta nekem ez az asszony, hogy amikor már ismétlődtek ezek a napok, és már, mert ugye hetekig nem tudott igazán aludni és pihenni, akkor, és azt mondja, hogy imádkozni is alig tudtam, hiszen az egész idegrendszerem szét volt cincálva. Hát ilyenkor az ember nem ura önmagának, olyan mérhetetlen fájdalmak törhetnek ránk, hogy szinte beszélni, gondolkozni nem tudunk. Azt mondja, kezdtem azt kérni, hogy Istenem, adjál nekem egy kis enyhülést és pihenést. És akkor egyszer éjszaka jól tudtam aludni. És reggel fölkeltem, és az első gondolatom ez volt, így mondta nekem szó szerint, hogy az én semmi imádságomra, Istenem, milyen hatalmas választ adtál. Hogy valahogy kértem, ahogy tudtam kértem, töredékesen, gyengén kértem, és akkor egy egész éjszakát végig aludhattam. Hát aki volt beteg, vagy aki beteget ápolt, az tudhatja jól, hogy az emberi életben már az is megbecsülendő sokszor, amikor egy egész éjszakát végig tudunk aludni. Vagy ahogy Prédikátor könyvében mondja Salamon, az is az Isten ajándék, hogy egyáltalán enni és inni tudunk. Mert az se természetes, mert szegény betegek szeretnének enni is, meg inni is, de nem tudnak. Nem megy. Nem megy le a falat a torkukon, nem kívánják az ételt. Nagyon nagy keserűségeket él át belül az ember, nagyon sok szenvedés üti fel a fejét, de az az ember, aki kitart Isten mellett, mint Jób is azt mondta, hogy én nem csaltam meg a feleségemet, én nem tékozoltam el a pénzt, én nem azért vagyok beteg, amiért ti mondjátok. Nem tudom, hogy miért vagyok beteg. Nem tudom, hogy ezek a fekélyek miért lepték meg a testemet. De én Istentől fogadom el egyedül a választ. Én Istenhez fordulok, és vele perelek. És Jób kimondja a szenvedéseinek a csúcspontján, a Jób könyve 13. fejezetében olvashatjuk ezt a döbbenetes nagy kijelentést, sajnos a magyar Bibliánk rosszul is fordítja. Itt van egy kiadványunk az Ószövetségi Bölcsességi Könyvekről, ott van Jób könyvéről is egy elemzés és a helyreállított fordítás. A Jób könyve 13. fejezetében azt mondja Jób, ha megölne is az Isten, akkor is benne bízom én. Ha megölne is az Isten, ha úgy tűnnék, mint hogyha az Isten elfordult volna tőlem, elfelejtkezett volna, ugye ezt mondják az emberek, akkor is benne bízom én. Többször elmondtam, és ezzel a tapasztalattal hadd zárjam a mai imának az elemzését, hogy egyszer egy fiatal ember rákos betegségbe esett, kb. 30 éves volt, és már 3 gyermekük volt. Persze ilyenkor is megjelennek azok a barátok, akik nem hívők, és akik neki is a szemére olvasták, hogy ő hogyan maradhat meg a hit álláspontján. Hát 31 néhány évesen egy áttételes rákkal és 3 gyerek, feleség, szerette a családját, hát el kell menned, hát milyen az az Isten, aki ezt megengedi? Ki az az Isten, aki ezt megengedi? Milyen Istened van neked? Sajnos nagyon szomorú, de a beteg embereket tovább súlyosbítják az ilyen kijelentésekkel. Ez a férfi ember, ez a fiatal ember egy csodálatos választ adott erre a nem hívő barátai által mondott szavakra. Azt mondta, én nem tudom, hogy az Isten ezt miért engedi meg. De egy valamit biztosan tudok, hogy Isten soha nem téved. Nem tudom, hogy az Isten miért engedi. Nem tudjuk, hogy Ezékiás 42 éves korában miért esett ebbe a betegségbe. De azt nagyon jól tudta ő is, hogy az Isten soha nem téved. És ha szenvedést enged meg, keserűséget enged meg, áldásomra vált a nagy keserűség. Nagy dolog, ha valaki ezt már az életébe ki tudja mondani. Nagyon sok ember majd a mennyek országában, az örök életben mondhatja ezt ki, hogy ha én lettem volna az Isten helyében, én is ugyanezt engedtem volna meg az én életemben, mert ismerem a természetemet, ismerem, hogy sokszor az elromlástól, az elzüléstől csak egy fájdalom, csak egy szenvedély, csak egy betegség tudott visszatartóztatni, mert mindannyiunk természete kiállhatatlan, mindannyiunk természete borzalmas, Isten, hogy megenged az életünkben fájdalmakat, szenvedéseket, csalódásokat, keserűségeket, azért engedi meg, hogyha az egészségben nem kerestük őt. Ha a jólétben nem ő volt a mi mértékünk, akkor talán a betegségben, az ő hiányában, a rosszban, talán csak fölfelé fogunk tekinteni, és maradjon meg az imának az egész jellege, de főleg az a magatartás, amit Ezékiás megtestesített, hogy menjünk be a szobánkba, forduljunk a fal felé, boruljunk le, és az Istent keressük, és az Isten válaszolni fog, fogható módon, tökéletesen fog válaszolni, mint itt Ezékiás számára is megadta a választ. Kívánom mindannyiunk számára, hogy a betegségek ilyen áldott alkalmak lehessenek arra, hiszen a betegségeket és a szenvedéseket egyikünk se kerülheti el. Maga Jézus is azzal bátorít a Bibliánk utolsó lapjainak egyikén, Jelenések könyve második fejezetében, hogy semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Szenvednünk kell, de semmit nem kell félni attól, amit szenvednünk kell. Ha az Istenhez fordulunk, ha az Isten kezét fogjuk, és hogyha a jeremiási rövid fohász ott van a szívünkben, Uram, gyógyíts meg engem, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak. Amen.